A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ro.
Tudást vetünk, jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosi-gazda.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. A közösségi média és az okostelefon használat káros hatással lehet a gyerekek fejlődésére, növelve a szorongást, depressziót, az alacsony önértékelést és a digitális függőség kockázatát, ugyanakkor pozitív hatásai is lehetnek a kreativitás fejlesztése terén. A túlzott képernyőidő alvászavarokhoz, koncentrációs problémákhoz, romló iskolai teljesítményhez és a fizikai aktivitás csökkenéséhez vezethet. Bizonyos alkalmazások és digitális eszközök ugyanakkor fejleszthetik a gyermekek kreativitását és probléma megoldó képességét, melyek a közösségi média és az okostelefon használat előnyei és hátrányai kiváltképpen a gyerekek tekintetében, de hasonlóképpen a felnőttek esetében is erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Kovács Réka, pszichológus, tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Manapság ugye nem tudunk elszakadni az okosnak mondott telefonunktól, de vajon elmondhatjuk azt, hogy ahogy okosodnak a telefonok, úgy hát nem azt mondom, hogy butul az ember, de hogy csökken azért a szellemi teljesítő képességünk vajon?
Azt hiszem, hogy ez nem ennyire egyszerű, sőt azt gondolom, hogy nem így van, ugyanis az okos eszközeink is a fejlődésnek a része valahol, és talán most ott tartunk, mint minden egyéb fejlődésnél, hogy az elején van egyfajta mámor, van egyfajta örömújongás, és most ez csillapodni látszik. Most itt hirtelen arra gondolok, hogy ugye amikor megjelentek az autók, akkor aki csak tehette, autót vásárolt magának. Mostanra meg eljutottunk odáig, hogy bizony jó lenne biciklivel járni, jó lenne gyalogjárni, és ezt így be is látjuk, és nyilván ezzel próbáljuk mérsékelni az autózási szokásainkat. Talán ugyanezt történik az okos eszközök használatával is. A fejlődésnek azon fokán vagyunk, hogy a kezdeti mámor csillapodni látszik. Nyilván nagyon elvarázsolta az embereknek a többségét, és látjuk azt, hogy bizony, hogyha a használatában nem tudunk egy optimumot kialakítani, akkor átesünk a ló túloldalára, és bizony a legtöbb fejlődésben ez történik az emberiséggel, valahol a folyamatnak egy részén, hogy átesik a ló túloldalára, és most itt tartunk, valahol ezt fölismertük, hogy bizony, itt valamiféle optimumnak ki kell alakulnia, mert hogyha nem ez történik, akkor bizony káros hatással lehet ránk.
Igen, ezt mi felnőttek belátjuk és tudjuk, de mi történik a gyerekekkel?
A gyerekek rendkívül kiszolgáltatottak ebben az egészben. Elsősorban azért, mert ha körülnézünk, láthatjuk, hogy a gyerekek jó része, a serdülők, a mai fiatalok mindenképpen sokkal magasabb szinten használják az okos eszközöket, mint a szülők, és ugye elvileg a szülőnek kellene kontrollt gyakorolni ebben az egész folyamatban, és amikor a gyerek a tudásában, a használatban meghaladja a szülőt, akkor nem nehéz arra gondolni, hogy a szülő ezt a kontrollt nem vagy nagyon korlátozott mértékben tudja gyakorolni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy a gyerekeink azért is kiszolgáltatottak, mert a gyereknevelésben sokszor gondolunk arra, hogy bennünket hogy neveltek, miben volt részünk, a saját szüleink esetleg milyen elveket, milyen normarendszert állítottak elénk, és bizony ebben úgymond minta nélküliek vagyunk. Mi vagyunk azok a generáció középkorú szülőkként, akik bizony ki kell találjuk, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a digitális eszköz használathoz, és annélkül kell kitalálnunk, hogy mi nem születtünk ebbe bele. Tehát ez egy nagyon új folyamat számunkra, és ezért is szerintem nagyon nehéz.
Meg kell próbálnunk versenyezni feltétlenül ezekkel az okos eszközökkel, vagy mi lehet az a módszer, amely oda vezethet, hogy a gyerekek jobb belátásra térjenek, és próbálják azt a bizonyos egyensúlyt kialakítani magukban?
Azt gondolom, hogy a versenyt, hát talán nem így fogalmaznék, hogy versenyeznünk kellene a gyerekeinkkel, de mindenképpen kötelességünk minél inkább belelátni ebbe a világba, minél inkább megtanulni ezeknek az eszközöknek a használatát, és bizony adott helyzetben fölvállalni, hogy a gyerek igen, jobb, akár a segítségét is kérem, de hogy ez nem jelenti azt, hogy nem beszélgethetek vele arról, hogy hogyan ossza be az idejét, hogy mit jelent a média használatnak nem csak a mennyiségi vonzata, hanem a minőségi is, tehát itt arra gondolok, hogy sok esetben a gyerekeinktől azt kérjük, hogy időben korlátozzák a média használatot, de talán még fontosabb a minőségi korlátozás, ami azt jelenti, hogy bizony válogassa meg a média tartalmakat, mert lehet, hogy 5 percet ül a gép előtt, de az az 5 perc sokkal károsabb számára, mint hogyha egy órát töltene el más médiatartalommal.
Igen, ám csak, hogy a gyerekek úgy vannak vele, hogy hát ami minőségi, az bizony unalmas. Általában az van, hogy az a vonzó, ami trágár, ami hát különböző kihívásokat, ilyeneket is láttunk ugye különböző közösségi médiákban, hogy akár öngyilkosságra is felszólítják, illetve kihívásként tekintsenek a gyerekek, a fiatalok ilyenekre. Igen. Ezekkel mit kezdünk?
Ez nagyon szomorú, ez egy trend, nem csak a fiatalok körében, hanem talán az általános médiatartalmak körében, hogy az agresszióval, a szexuális tartalmakkal próbálják fölhívni a figyelmet. Hát ez az úgynevezett szükségletekre, az ösztönökre való elég primitív hatás, és bizony ez nagyon hat, biztos, hogy hat, és biztosan arra ösztönöz bennünket, nem csak a gyerekeket, fiatalokat, hanem a felnőtteket is, hogy egy adott oldalon több időt eltöltsünk, de hogy lehet látni ennek a káros hatásait, és bizony nekünk, felnőtteknek, szülőknek, pedagógusoknak hatalmas felelősségünk, hogy ezekről egyrészt mi tájékozódjunk, hogy ha bármilyen ilyen jellegű médiatartalmat fogyasztok, ez hogyan hat rám, milyen rövid és hosszú távú következményeim vannak a saját életemre vonatkozóan, a saját személyiségemre, identitásomra, kapcsolataimra vonatkoztatva, és bizony erről beszélni a gyerekkel, mert hogy nem tudok jobbat, mint hogy tudatosabbá és egyre tudatosabbá válni ezen a területen, és megtanulni nekünk felnőtteknek, de a gyerekeknek is megtanítani azt, hogy hogyan lehet határokat fölállítani, és tulajdonképpen hogyan lehet önvédelmet gyakorolni ezen a területen.
Tud a gyerek egy fejlődésben lévő agy és psziché határokat szabni magának? Főleg, hogyha ilyen kemény kihívások vannak?
Nem tud, és nem is az ő dolga, nyilván ez életkor függvénye, de egy 5-6-7-8 éves gyerek egyszerűen képtelen határt szabni. Azt mondta az egyik szakember, hogy ez úgy néz ki, mintha a gyerek vezetni az autót, de a fék a felnőtt kezében van. Tehát éppen ezért nekünk felnőtteknek kell kontrollt gyakorolnunk, és az történik, hogy nagyon hamar kialakul a dopamin függőség, tehát például a közösségi média görgetése nyomán, vagy a like gyűjtés, vagy a megosztások követése nyomán, és bizony ez a dopamin függőség, ez olyan szintű, és olyan olyan intenzitású tulajdonképpen, hogy a hétköznapi életnek a történései nagyon nehezen tudják a versenyt fölvenni ezzel.
Melyek a közösségi média és az okostelefon használat előnyei és hátrányai kiváltképpen a gyerekek tekintetében, de hasonlóképpen a felnőttek esetében is, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Kovács Réka, pszichológus, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Igazából segítségére van a felnőtt embernek az okostelefon és a sok okos kütyű, vagy ellenkezőleg én ezt tapasztalom magamon, újabb és újabb feladatokba rángat bele minket, hiszen azt látjuk, hogy ezzel a segítséggel mi emberek egyre többet vagyunk képesek vállalni, hiszen ott van a telefon, amely mindig emlékeztet, nem felejtek el, sohasem emlékeztető a telefonomon, és akkor eszembe juttatja, hogy hát még ezt is meg kell csinálni, még azt is meg kell csinálni. Szóval ilyen szempontból valódi segítség az okostelefon, vagy tudunk mi mértéket szabni, hogy régebb ugye mobiltelefon előtti időszakban, akinek volt szerencséje, otthon vezetékes telefonja volt, aki akarta, este elérte, reggel elment dolgozni, este tudott kommunikálni a külvilággal, most a nap bármelyik órájában elérhetőek vagyunk, akár főnökeink, akár más által, és újabb meg újabb feladatokat kaphatunk, amik reggel nem voltak mondjuk betervezve az életünkbe, szóval ez valódi segítség?
Vitathatatlan a digitális eszközök pozitív hatása, hihetetlen segítség az információgyűjtésben. Most itt gondoljunk csak a mesterséges intelligenciára, egy kattintásra mennyi ötletet képes adni, de hogy azt hiszem, hogy ez az egészben a nehézség, ami tulajdonképpen a pozitívum is, hogy a szabadságot ad, hát ez a pozitívum, és segít bennünket, de hogy a használatában a felelősség az a miénk, és elsősorban a felnőtteké. Az, ami feltétlenül pozitív, hogy a kreativitásunkat segít információkat gyűjteni, tájékozódni, nagyon rövid idő alatt olyan mennyiségű adatot képesek vagyunk így áttekinteni, amit korábban nem, ez hatalmas segítség, és bizony látszanak a negatív hatások, ugye a felnőttek, mint a gyerekek esetében. Ez az egyik, ami egy érdekes, és nagyon nehezen tudunk mit kezdeni vele, hogy egy új élettér alakul ki az online világban, a közösségi média használatával, és például a gyerekek esetében, vagy a serdülők, fiatalok esetében korábban, hogyha a gyerek például otthon volt, akkor a szülő arra gondolhatott, hogy na végre itthon van, hazérkezett a buliból, és biztonságban van. Ez mára megváltozott pontosan ettől, hogy kialakul egy új online tér, egy olyan élettér, amiben sokszor a szülőnek nincs is belátása. Tehát a gyerek becsukja a szobájának az ajtaját ott az ágyában, elvileg biztonságban kellene lennie, és bizony lehet ott érik a legsúlyosabb bántalmazások, ugye ez a cyberbullying, vagy az interneten történő zaklatás például. Szóval ezek olyan helyzetek, olyan folyamatok, amivel feltétlenül számolnunk kell.
Egy hallgatót köszöntök a telefononalban. Halló, jó napot kívánom!
De nem tudom, hogy kívánok! Tessék! De nem tudom, megkérdezem, óvodás kortól, de negyedik osztályos koráig azt nem érted meg a szülőtől, miért engedik a gyerekeket mobiltelefonnal a kezükbe játszani.
Igen, köszönjük szépen.
De nagyon-nagyon-nagyon baj, itt a kicsike, van nekem két kis unokám, egyik elsős, a másik harmadikos. Ha a szülő elveszi tőlük a telefon, terik meg magukat a pöltözben, az idegrendszerük nem bírja.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt elmondta nekünk. Ugyan hasonlót ír Zsé Ilona SMS-ben. Jó napot kívánok! Gyakran a gondos szülő attól rettek, hogy a gyermeke valamiről lemarad, azaz a tanulást nem lehet elég korán kezdeni. De amikor azt látom, hogy a kismama a fél éves csöpségnek a kezébe nyomja a mobil csak, hogy csendben maradjon és lefoglalja magát, nálam kiveri a biztosítékot. Mikortól optimális a gyermeket bevezetni a digitális világba, és miért?
Nagyon nehéz erre egyértelmű választ adni. Egy picit a szülők oldaláról közelítek, és utána szeretnék a gyerekek oldalára rávilágítani. Azért a szülők oldaláról, és egy picit megértve a szülőket is, mert sok szempontból nagyon nehéz a mai szülőknek. Tehát gondoljunk arra, hogy sokan dolgoznak reggeltől estig, kifáradva érnek haza, és sajnos már ami használható volt, az kifogyott, és a gyerekekkel meg nem tudnak, a gyerekekhez nem tudnak úgy viszonyulni, ahogy amúgy tennék. Tehát azt látom, hogy a szülőknek nagy része stresszes, túlterhelt, és nagyon sok hétköznapi feladattal küzd. Na most egy ilyen helyzetben levő szülőnek nagy a kísértés abban a tekintetben, hogyha például elmennek egy vendéglőbe, vagy egy olyan helyzet van, hatalmas a kísértés, hogy azért, hogy egy picit csendben legyenek a gyerekek, azért, hogy ő esetleg a párjával, a házastársával néhány mondatot tudjon váltani, hatalmas a kísértés, hogy odaadja a telefont. A gyerekek oldaláról nézve, és ez egyértelmű, 2 éves kor előtt egyáltalán semmilyen okos eszközt nem szabad a gyerek kezébe adni. Éppen azért, ami itt elhangzott a kérdező részéről is, hogy az idegrendszere az túlserkentés alá kerül, és egyszerűen a gyerek nem bírja földolgozni az információkat, a fény effektusokat. Később is nagyon hamar kialakul a függőség. Tehát ez, amikor azt látjuk a gyerekeken, hogy kéri a telefont, azt látjuk, hogy igazából a mese már nem tudja úgy lekötni, a rajzfilm tudja igazán lekötni, és hogyha azt látjuk, hogy a gyerek zaklatottá válik, hogyha a szülő elveszi a telefont, akkor ez azt jelenti, hogy kialakult a függőség. Bizony, van egy ilyen érzés a szülőben, hogy igen, odaadom az okos eszközt a kezébe azért, hogy a gyerek tanuljon. De mit jelent, hogy tanul? Tehát például az én olvasatomban azt jelenti, hogy abban a korlátozott időben, mondjuk amikor egy 5 vagy 6 éves gyerek okos eszközt kap a kezébe, akkor például egy tudományos kisfilmet néz. De nagyon hasznosak például az angolt, vagy a különböző nyelveket oktató filmek. De ezt ne egyedül tegye a gyerek. Azt látom a gyakorlatban, hogy az történik, hogy a gyerek oda kapja az okos eszközt, és igazából görget, és egymás után jönnek a kisfilmek, és néz igazából bármit, amit szeretne. Tehát ez egy óvodás, egy 1-4-es gyerek esetében kizárólag felnőtt, vagy a szülő jelenlétében történhet. Sajnos a gyakorlat nem ezt mutatja, a gyakorlat azt mutatja, hogy a szülő ilyenkor örül, hogy valamit dolgozhat, vagy valami másra figyelhet. De ebben az esetben is az a javaslatom, hogy a gyereknek az okos eszköz használata ne külön egy elkülönített helyiségben, például a saját szobájában történjen becsukott ajtók mögött, hanem egy közösségi térben, például a nappaliban, vagy a konyhában, és lehet, hogy a szülő éppen főz, vagy valami mással van elfoglalva, de félszemmel oda tud tekinteni a gyerekre, arra a tartalomra, amit ő éppen néz, vagy szeretne nézni, és ami nagyon fontos, hogy amivel a gyerek találkozik, azt megbeszéljük, arról beszéljünk, és a szülőnek a jelenléte ebből a szempontból elengedhetetlen. A nagyszülőknek szeretném mondani, hogy bizony onnan nézve, tehát ők még inkább, még távolabb esnek ettől a világtól, azt tehetik meg, hogyha besegítenek a szülőknek, tehát a mai szülők, amint említettem, nagyon terheltek sok esetben, és bizony, hogyha megy egy nagymama, és azt mondja, hogy akkor a gyerekekre vigyázok egy órát, vigyázok két órát, elviszem őket, itt nálam nincs rajzfilm, de megjegyzem, hogy sokszor azt hallom, hogy a nagyszülő is bekapcsolja hamar a tévét, mert akkor a gyerekekkel
ugyanígy
csendben van a gyerek. Azzal számolnunk kell, hogy a gyerekeknek nagy része nincsen csendbe, bármennyire fegyelmezzük-e akár egy helyzetben, és bizony a gyerek gondot jelent úgy a szülőnek, mint a pedagógusnak, mint a nagyszülőnek, és ilyenkor az a jó, hogyha eldöntöm, hogy ebben a két órában nem másra figyelek, nem dolgozom, nem a saját dolgaimmal vagyok elfoglalva, hanem a gyerekre figyelek, és bizony ez a figyelem, ez nagyon sokat jelent.
Dénes írja SMS-ben, apropó arra, ami az imént elhangzott, szép jó napot, régebben is dolgoztak a szülők, és a gyermeknek is munkát adtak. Vagy legalábbis kicsapták az udvarra, akkor még volt ahol játszani tömbházak között vidéken, meg pláné, hogy volt ott még nagyjából, lehet, hogy most is van, de városon a gyakorlatilag a játszóterek, azok a terek, amelyeken mi felnőttünk, hát azok eltűntek bizony, városi környezetben főleg.
Igen, eltűntek, és a környezet nem ugyanaz ma, mint régen, tehát ennyi veszély nem leselkedett a gyerekekre, tehát ez, amivel ma egy gyerek szembesül, és ugye a digitális eszközökről beszélünk, tehát lehet, hogy a szülő nem ad a saját gyerekének a kezébe digitális eszközt, de a szomszéd gyerek, az osztálytárs, az óvodástárs, akivel együtt játszik, mutat olyan tartalmat, ez konkrét helyzet, amit a szülő semmiképpen nem szeretett volna. Tehát egyrészt megváltozott, sokkal több veszély leselkedik a gyerekekre, sokkal több autó, ugye, ami elütheti, ezt nem is akarom részletezni, ezt tudjuk mindannyian. A másik pedig, hogy bizony, régebb azért a gyerekeket oda tették dolgozni, de ne felejtsük el, hogy a szülők is sokkal több fizikai munkát végeztek, mint manapság. Ma, amikor sok szülő dolgozik, akkor mi történik? Ül a számítógép előtt, és a gyerek ennyit lát, és nyilván szeretné követni a szülőknek a mintáját, és ő is ezt szeretné, hogy használja a digitális eszközöket. Tehát a munkavégzésnek a stílusa, formája megváltozott. Ezzel együtt azt gondolom, hogy bizony nagyon fontos, hogy a gyerekeknek feladatuk legyen, az életkorukhoz mérten, amit csak tehetnek, bizony azt végezzék el a gyerekek is, és ezzel nem csak beletanulnak különböző munkafolyamatokba, hanem azt is megtanulják, hogy bizony, azért, hogy a család működni tudjon, nekem is az életkoromhoz, képességeimhez mértem van ebben felelősségem, és nagyon fontos, hogy azt elvégezzem.
És hogyha már szóba hozta a nagymamákat, jó az, hogyha látjuk, hogy sok idős személy bizony 6.-7. évtizedében is akár megtanulja használni az okostelefont és a közösségi médiát, és hát bizony láttunk már olyant, hogy bátran kijelenthetjük, hogy akár függővé is válnak. Ez jó, ez hogyha serkenti időskorban az agyat, mert a gyerekeknél tudjuk, hogy azért komoly fejlődési problémákat eredményezhet idősebb korban, segíti a frissen tartását az agynak, vagy ellenkezőleg a leépülést segíti?
Vannak kutatási eredmények ezzel kapcsolatosan, hogy időben, tehát mennyiségileg hogyan használjuk a közösségi médiát és egyáltalán az online felületeket, és megfigyelhető egy, hát ugye a gyerekeknél minél kevesebb, annál jobb. A fiataloknál hát azért napi 3-4 óra megengedett, de nyilván ebben benne van a tanulás, tehát benne van, amikor elméletileg anyagot kellene gyűjteni egy egyetemistának mondjuk a dolgozatához. A középkorak esetében ismét nő valamennyit, és aztán meg csökken a javasolt média használat, tehát időben mérve. Úgyhogy arra lehet itt gondolni, hogy bizony lehet, hogy az idősek esetében is, hogyha ez valamennyire korlátozott, akkor a javukat szolgálja, de talán ennél fontosabb, hogy ne az online világra szorítkozzunk a kapcsolattartás szempontjából. Tehát sok ember számára, főként akik magányosabbnak érzik magukat, ez egy nagyon fontos felület, vagy úgy érzi adott esetben, hogy törődnek vele, hogy figyelnek rá, hogy valaki ír neki például, vagy valakit könnyen elérhet, könnyen fölhívhat. De az a jó, hogyha ezek az online kapcsolattartások igazából mélyítik az amúgy meglévő úgynevezett offline, tehát az online világon kívüli kapcsolatainkat, és ezeket meg nem helyettesíti semmiképpen. Tehát most arra gondolok, hogy rendkívül fontos, hogy megmaradjanak közösségeink, megmaradjon a kapcsolattartás a rokonokkal, a szeretteinkkel, de nem csak a szomszédokkal. És a gyakorlat meg ezt mutatja a saját életünkben is, hogy bizony ez nagyon visszaszorult, és főként egy városban, egy nagyvárosban sok esetben azt sem tudják az emberek, hogy ki lakik a szomszédban. Tehát úgy tűnik, hogy ez az online világ, ez nem helyettesíti semmilyen szinten a fizikai jelenléttel történő, nevezzük igazi kapcsolattartásnak.
Felelős beosztású embereknél hallom, hogy hát úgynevezett telefondetoxot tartanak. Megoldás az, ha mondjuk elkívánunk szakadni teljesen a telefontól, a közösségi médiától úgy, hogy nagyon szigorúan távol maradunk a használatától, kiváltképpen, hogyha a politikusokról, felelős beosztású emberekről van szó, akik mások sorsáról is döntenek. Szóval valami értelme van ennek a bizonyos, a detox az magyarul méregtelenítés, ugye? Hát most nevezzük annak. Jó ez? Vagy illetve vezet ez valahova? Hiszen már több személynél láttam, hogy kiírja a közösségi médiára, befejeztem a közösségi médiával, aztán egy-két hét múlva, egy hónap múlva ugyanott látjuk. Szóval mekkora akaraterő kell ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk, vagy létezik-e akkora akaraterő, amely teljesen ki tud szakítani ebből a világból?
Több minden eszembe jut ezzel kapcsolatosan, akkor csodálkoztam el igazán, amikor egyszer egy olyan férfival beszéltem, aki éppen drogterápiás programban vett részt, tehát közismert nevén Elvonón vett részt, és különböző függőségei voltak, de beleértve nem csak az alkoholt és a cigarettát, hanem a nehezebb drogokat is. És amikor kérdeztük, egyetemistákkal voltam jelen ezen a beszélgetésen, megkérdeztük, hogy mi volt számára a legnehezebb, melyik szert volt a legnehezebb elhagyni, nyilván egy ilyen terápiás programban nem használhatja egyiket sem, akkor ő azt mondta, hogy a telefont volt a legnehezebb letenni. És elgondolkodtam, hogy jó ég, tehát hogy létezik, hogy egy kemény drognál is nehezebb letenni a telefont. És igen, én magam is látom ezt a jelenséget. Nyilván az a javasolt, hogyha ki a saját életében egy optimumot ki tud alakítani, de ehhez nagyon komoly digitális önismeretre van szükség, a saját határaimnak az ismeretére. Hogyha úgymond közszereplőkről beszélünk, akik ugye felelős beosztásban vannak, hát őket nagyon sokan keresik, tehát az átlagembernél sokkal többen keresik, és ő is egy ember, akinek akár magánélete is lehet, és azt látom, hogy a mi társadalmunkban ezektől az emberektől elvárjuk, hogy ő állandóan a nap 24 órájában készenlétben legyen, és rendelkezésre álljon. Ez lehetetlen, ez nem emberi mérce. Elcsodálkoztam szintén, amikor Hollandiában éltünk egy ideig, és amikor megérkeztünk, próbáltunk bekapcsolódni egy helyi gyülekezetbe, és mondták, hogy a lelkész nincs jelen, mert három hónapos beteg szabadságon van, ugyanis depressziós. és elgondoltam, hogy ez itt a mi kultúránkban, a mi közösségeinkben ez lehetséges, tehát azt hiszem, hogy egy ilyennek sokkal több megbélyegzés, vagy akár hát megítélés lenne a következménye, mint az elfogadás, és ott teljesen úgymond normálisként tekintettek erre a helyzetre, és ebbe belegondoltam, hogy bizony azért ez nálunk nem elfogadott, hogy valakinek akár lehetnek hullámvölgyei az életében, főként, hogyha valaki politikus, vagy úgymond közszereplő. Tehát elvárjuk, hogy állandóan toppon legyen, ápolt legyen, és hát maximálisan teljesítsen, de hogy ez lehetetlen, emberi lehetetlenség. És hát pszichológusként mondanám, hogy azt tud jól teljesíteni egy adott időpontban, aki meg tudja engedni magának azt, hogy pihenni tudjon, aki tud figyelni nem csak a saját szükségleteire, hanem a kapcsolataira, a családjára, és bizony egy közszereplő esetében ez egy nehezített terület.
Van itt még egy SMS, Csaba írja, jó napot kívánok, a szülők felvilágosítására kellene hangsúlyt fektetni, ugyanis azzal szembesülünk rendszeresen, hogy hiába korlátozom a 8 éves gyermekemet, a barátok vagy az osztálytársaktól azt látja, hogy nekik nincs korlát, és akkor jön a kérdés, hogy neki miért nem szabad. Természetesen hasznosak az eszközök, de még fejlődnünk kell a használatukhoz. Csaba írja, szóval hagyjuk inkább, hogy legyen trendi a gyerek?
Az okos eszköz használat, illetve az okos eszközöknek a birtokba vétele tulajdonképpen sajnos egyfajta státuszszimbólum, és hozzájárul ahhoz, hogy valaki mennyire érzi értékesnek magát, vagy ugye az említett példa, hogy a gyerek nehogy esetleg azt érezze, hogy kevésbé értékes a kortársai körében. Hát nagyon fontos átadni a gyereknek azt a tudást, hogy nem az okos eszköze miatt értékes ő, de az okos eszköz ez most egy nagyon aktuális státuszszimbólum, de legalább ennyire aktuális az, hogy márkás cipője legyen valakinek. És nagyon fontos, hogy a gyereknek átadni azt, hogy nem ettől vagy értékes. Mi történik, hogyha te ezt elveszíted? Hát akkor már nem vagy értékes, szóval ezt a tudást, hogy ezt a normarendszert átadni a gyereknek, ez rendkívül fontos, és ez a szülőnek a kötelessége, de nem csak, hanem azt gondolom, hogy ez egy össztársadalmi kötelesség.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visitHargita.ru.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Kovács Réka, pszichológus volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.